Izrael. Az Izraeli Rádió magyar nyelvű adásának átvétele. Kapcsoljuk Jeruzsálemet.
Kol Izrael, az Izraeli Rádió magyar nyelvű adását hallják Jeruzsálemből. Ma a zsidó naptár szerint 5768. év, Hesván hó 25-e, a polgári naptár szerint 2007. november 6-a kedvan. Köszöntjük hallgatóinkat, Shalom, Erev Tov, a mikrofonnál Herbst Mónika. Híradásunk tartalmából. Az izraeli sorköteles fiatalok 28%-a nem vonul be a hadseregbe szolgálni. Az izraeli katonai hírszerzés figyelmeztetett arra a lehetőségre, hogy az iráni diktatúrának 2009-es év végén lesz atomfegyvere. Az izraeli külügyminisztérium élesen bírálta a Nemzeti Atomenergia Ügynökség vezetőjét. Híreink után Ádám Ráhel felvételét hallhatják. És most a részletes híreink következnek. A legújabb felmérések szerint kiderült, hogy a katona köteleseknek 28%-a nem vonul be valamilyen ürügyből kifolyólag az izraeli hadseregbe. A kötelező katonai szolgálat alól felmentett fiatalok nagy része a nagyobb városokból jönnek, mint Jeruzsálem és Tel Aviv. Természetesen az ultraortodox és az izraeli arab fiatalok tömegesen vonják ki magukat eme kötelezettség alól. Valószínűleg azért tapasztalható növekedés a kötelező katonai szolgálatot nem teljesítő fiatalemberek körében, mert az ultraortodox zsidó és az izraeli arabok a népesség legszaporabb hányadát teszik ki. A felmérés kimutatta, hogy a perifériában, tehát a kisvárosokban és falvakban a katonai szolgálat alól kibúvók száma igen alacsony. A felmérést egyébként az Dérot városában megtartott összejövetelen tárták föl. Ezen a nagyszabású összejövetelen Eliezer Stern erzredes közölte azt a száraz tényt, hogy az egyetemeken az orvosi tanulmányokat elkezdő egyetemistáknak 54%-a arab származású. Ez a drámai növekedés annak köszönhető, hogy nemrég megszüntették a leszerelt katonáknak adott elsőbségi jogot az egyetemi tanulások elkezdésére. Stern ezredes felszólította a kormányt, hogy változtasson ezen a törvényen, és újból kapjanak a leszerelt katonák elsőbséget az egyetemi tanulmányaikhoz. Az izraeli arabok, akik nem csak hogy nem vonulnak be a hadseregbe, de még nemzeti önkéntes szolgálatot sem hajlandóak tenni, 18 évesen egyetemre járhatnak már, míg az izraeli katona csak 21 éves korában kezdhet el egyáltalán szakmát tanulni. Az izraeli katonai hírszerzés szerint, amennyiben a világ nem gördít komolyabb akadályokat az iráni diktatúra elé, akkor a 2009-es év végére lehetséges, hogy Iránnak sikerül atomfegyver birtokába jutni. Yossi Bajditz, az izraeli hadsereg kutatási és fejlesztési egység főnöke szerint a világban elterjedt hírekkel ellentétben az iráni rezsim szilárdan áll, semmiféle belső elégedetlenség nem veszélyezteti. Sőt, éppen hogy a fundamentalista erők erősödtek meg még. Sikerült letortasztatni az izraeli biztonsági erőknek. A két arab terroristánál több pokolgépet is találtak, melyet Jeruzsálembe szándékoztak becsempészni. Júdeában és Szamáriában tegnap az izraeli hadseregnek sikerült 14 körözött arab terroristát letartóztatnia. A letartóztattak között akad számos olyan, aki a legutóbbi Olmert kormányféle gesztusnak köszönhetően szabadult ki a börtönből. Az izraeli külügyminisztérium vezérigazgatója élesen bírálta a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség elnökét El Baradeit. A külügyminisztérium vezérigazgatója azzal vádolja El Baradeit, hogy szándékosan meggátolja újból és újból az iráni diktatúra elleni szankciók megszigorítását. El Baradei rendszeresen rendkívül mérsékelt közleményeket ad az iráni fundamentalista rezsim atomfegyver megszerzésére tett erőfeszítéseiről. Az általa kiadott közleményekben szándékosan elhallgatnak az izraeli, amerikai és más hírszerzések által adott információktól, melyek már régóta figyelmeztetnek arra, hogy az iráni diktatúra nem polgári, hanem katonai célokra épített atomerőműveket. A gázai keresztények 70%-a elkívánja hagyni a közeljövőben a gázai sávot, írja a Guardian angol újság. A Hamas gázai hatalom átvétele óta az ott élő keresztény kisebbség üldözöttségnek van kitéve. A folyamat kísértetésen hasonlít a betlehemi keresztény arabság elüldözéséhez, amely még Arafat nevét fémjelezte. A hamaszos fundamentalisták a Rosary Sister nevű zárdát RPG rakétákkal támadták meg, és miután sikerült betörniük a zárdát, a keresztény templomot felgyújtották. Előtte a muzulmán támadók gondoskodtak a Biblia és más kegytárgyak meggyalázásáról. Más alkalommal a keresztény hitközséghez tartozó iskolába törtek be, és vandál cselekedeteket hajtottak végre az egyébként egyenruhát viselő muzulmán terroristák. Ismeretlen tettesek október 6-án elrabolták és megölték Rami Ayad, 26 éves keresztény könyvelőt. Ez az utolsó eset, amely olyan mélyen hatott a gázai keresztény közösségre, aminek, mint már említettük, 70%-a elkíván menekülni a gázai sávból. A keresztényeknek egyébként nem csak a gázai Hamasztánban, de a palesztin autonómia területen sem könnyű az életük. Mindennaposak az ellenük folyó atrocitások, megalázások. Bétlehem, mely az oszlói egyezmény előtt szinte 100%-osan keresztény arab város volt, Arafatéknak köszönhetően ma már csekélyszámú kisebbség is zsugorodott össze. A világ, köztük az emberi jogokat védő egyesületek hallgatnak, pedig olyan szépen tudják hallatni hangukat, ahányszor Izrael likvidálja palesztin arab ellenségeit. Az emberi jogi harcosok kettős mércének eredménye, hogy Arafatik által kivitelezett csöndes transfer a palesztin autonómia területén ölő keresztény kisebbség jogainak lábbal való tiprása teljesen bevett gyakorlattá vált. Eddig tartottak híreink, és most Ádám Ráhel felvétele következik.
Dr. Lebovics Imre, Magyarországon jól ismert zsidó vezető, író, könyve rendkívül nagy sikert aratott Magyarországon, legalábbis így értesülhetünk a Magyarországon megjelenő zsidó lapokból, folyóiratokból. A Zsidó mentők és zsidó törvények címmel nemrég napvilágot látott könyvről van szó. Dr. Lebovics Imrével, a szerzővel ez év elején beszélgetést folytattunk, akkor, amikor a könyvnek izraeli bemutatóján itt járt. Most a beszélgetés következő részét forgatjuk le. Ön, ha jól tudom, a könyvében kitér arra is, hogy Horthy Miklósnak tulajdonképpen milyen szerepe volt egészen 1920-tól kezdve abban, ami végül is a magyar zsidóság auschwitzi deportálásáig vezetett. Nagyon sokan itt Izraelben nem tudják, illetve megjelentek mindenféle elemzések, írások, amelyek már-már szinte a Horthy Miklóst felmentették, felkiáltván, hogy Horthy Miklós nem volt antiszemita. Mi erről a véleménye?
Hát az a véleményem, hogy én nem vagyok történész. Tehát én nekem értékítéletet mondani nagyon nehéz, és nem is volna illdomos. Egy biztos, hogy a zsidó törvények és a megszorító intézkedések Horthy ellenjegyzése nélkül nem lehettek volna. A másik, amiről megint lehet ma vitatkozni bizonyára, hogy amikor Horthy 1944. március 16-án és 17-én, ha jól tudom, vagy 17-én és 18-án Keszthelyben meg kellett, hogy látogasson Hitlert, akkor egyértelműen ott Hitler közölte a megszállás tényét, és utána Horthy ezt tudomásul vette, a fegyveres erőket további együttműködésre szólította föl. Lehet ezen persze vitatkozni, hogy mi lett volna jó megoldás, de egy biztos, hogy ő mindegy milyen indítékból Sztójai Dömét nevezte ki miniszterelnöknek, azt a Sztójai Dömét, aki évtizedek óta Magyarország berlini nagykövete volt, egy megszállott náci barát, aki még abban az időben is, amikor ha ránézett volna a térképre, hogy hogy állnak a csapatok, meg volt győződve arról, hogy a németek győzelme az biztos. És ez a Sztójai Döme ugye maga mellé vette, a belügyminiszter mellé a Baki Endre László párost, amelyek, akik igazi hóhér módjára a rendeletek tömegével, ami a könyv bemutatja ezeket, ami katasztrofális sebességgel és gyorsasággal a sárga csillag, a gettó, a vagonbarakás, és ez folytatódott, és ennek az irányítója a Sztójai kormány volt első körben. Nem a nyilasok. Ez nem azt jelenti, hogy a nyilasok esetleg nem tettek volna így, de lehet, hogy másképp tették volna. Mert állítólag Szálasi nem kívánta volna a zsidókat kiszállítani, hanem ott Magyarországon szerette volna halálra dolgoztatni őket, és úgy megölni.
Az igazak, a mentők történetei is, mint mondotta, felettek dolgozva az önkönyvében.
Igen.
Ahogy a bevezetőben már beszéltünk róla, ön és azok a barátai, akikkel Tel Avivban találkozott a könyv megjelenése alkalmából, Horváth Kálmán
gyermekei
voltak. Én ott voltam akkor a Yad Vashemben, több mint 10 évvel ezelőtt, amikor Horváth Kálmán megkapta az igazaknak járó, a mentőknek járó világigaza kitüntetést.
Igen, ez egy nagyon megható és szép történet, és számomra örök életre megmarad. Annál is inkább, mert nem én kerestem Horváth százados urat. Horváth százados urat évtizedekkel korábban Sraga Sémer kereste, és többet magával azok közül, akik Izraelben élnek. Ezeknek a száma abban az időben 101-nehányra rúgott. Akik úgy maradtak életben, hogy elkerülték Auschwitzot, elkerülték a vesztőhelyeket, és mint munkaszolgálatosok valahogy megúszták. Na most Sraga Sémer, mindegy miért, ezek olyan történetek, amik felesleges indulatokat is kiváltanának. Nem kapta meg a Yad Vashem elismerést, nem lett besorolva az igazak közé. Nagyon szép ünnepség volt 92-ben, és ezt követően a véletlen folytán én is megtudtam, hogy él, és elkezdtem foglalkozni a zsidómentő témával, és végezetül aztán 94-ben én voltam az, aki a horvát házaspárt, tehát Horváth Kálmánt és Éva asszonyt Izraelbe kísértem. Nagyon szép 11 napot töltöttünk különböző helyeken, például itt Kvára Húresbe is a feleségem rokona, ha jól tudom, egy hétig vendégül látta őket, különböző helyeken jártunk, és maga az egész ünnepség az felemelő, és nagyon szép volt. Végre megkaphatta, és megkapta azt az elismerést Horváth Kálmán, amire nagyon is rászolgált.
És végre az időjárásról, a várható legalacsonyabb éjszaka és legmagasabb nappali hőmérséklet a fővárosban, Jeruzsálemben 15-22, a földközi tenger mellett fekvő Tel Avivban és Haifán 18-25, A Negev sivatagbeli mérsékletében 17-26, és a Vörös-tengernél egy téláton 20-30 Celsius fok között ingadozik. Kedves hallgatóink, Önök a Kol Iszrael magyar nyelvadását hallották Jeruzsálemből, Izrael fővárosából, hogy búcsúzunk, Shalom, Ve'erev Tov, Mirusalaim.